Nem fordító most megbántásodra, ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Egyre több magyar vállalat lép be a kínai piacra, egyre több magyar vállalat kereskedik kínai partnerekkel, nő a turisztikai forgalom, és egyre több hallgatót fogadnak kölcsönösen egyetemeink. Értékelte Facebook oldalán a külgazdasági és külügyminiszter azt a bejelentést, miszerint újabb egy évvel meghosszabbítják a vízummentes beutazás lehetőségét Kínába. Szijjártó Péter azt írta a közösségi oldalán, hogy Xi Jinping kínai elnök kedden Párizsban bejelentette, hogy 10 Európai Uniós ország, köztük Magyarország állampolgárai számára újabb egy évvel, 2025 végéig meghosszabbítják a vízummentes beutazás lehetőségét. Nagyra értékeljük ezt a döntést, hiszen ez hozzájárul a gazdasági, kereskedelmi, turisztikai és oktatási kapcsolataink további fejlesztéséhez, fogalmazott a tárca vezető. Hozzátette, hogy számunkra ez a döntés komoly könnyebbséget jelent. A kölcsönös tiszteleten alapuló jó együttműködés jegyében szerdától a Kínában működő magyar konzuli szolgálat az európai vízumkódexben rögzített 15 napos határidő helyett 48 órán belül elbírál minden üzleti célú magyarországi beutazás céljából benyújtott kínai vízumkérelmet, jelentette be Szijjártó Péter. Elsősorban a magyar munkavállalókat segíti a munkásszállás kialakítás támogatási program, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna Ma reggel című műsorában és a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorának mai adásában. Szomba Sándor kiemelte, hogy a belső mobilitást szeretnék segíteni, vagyis nem vendégmunkásoknak épülnek a szállások. Hangsúlyozta, hogy már a pályázati kiírásban is megjelenítik, hogy legalább 50%-ban magyar embert kell a munkásszálláson elszállásolni, és csak abban az esetben lehet más nemzetiségűeket, ha nincs magyar jelentkező. A pályázóknak 10 év fenntartási kötelezettségük van, az első 2 évben a feltöltésre türelmi időt kapnak, mert feltölteni a létszámot nem olyan egyszerű, mondta. Több mint 27 millió forintos kárt okozott egy rongáló a MÁV Start jegykiadó automatáiban, közölte a MÁV ZRT kommunikációs igazgatósága a Magyar Távirati Irodával. A vasúttársaság és a hatóságok közös munkájának köszönhetően sikerült elkapni az elkövetőt, aki idén 6-szor rongált jegykiadó automatát. A MÁV Start jegykiadó automatáinak az elmúlt 2 évben évi több mint 50 alkalommal évi 10-12 millió forint kárt okoztak. Idén sajnos romlik a tendencia, mert 16 bejelentés érkezett, közel 31 millió forintos kárértékben, tudatták a közleményben. Egy a fehér orosz határon át illegálisan Lengyelországba belépő orosz katonát tartóztatott fel a lengyel határőrség. Az információt a lengyel határőrség főparancsnokának szóvivője is megerősítette. A határőrség X felületén közölték, a 41 éves oroszországi dezertőr ügyében jelenleg hatósági vizsgálat van folyamatban. Az első negyed évben 8,8%-kal nőtt a Romániába érkező külföldi turisták száma az elmúlt év azonos időszakához képest, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Március végéig 414.800 külföldi turista érkezett Romániába, akik legalább egy éjszakát töltöttek el kereskedelmi szálláshelyen, míg 2023 azonos időszakában 381.100 volt. A legtöbben 237.000-en az Európai Unióból érkeztek, 11,4%-kal többen, mint egy évvel korábban. A külföldiek vendégészakáinak száma 5,4%-kal 918.100-ra nőtt a tavalyi 871.000-ről. A legtöbb külföldi turista Olaszországból, Németországból és Nagy-Britanniából érkezett. Végül az időjárásról. Délen, délkeleten növekedhet meg gyakrabban a gomoly felhőzet, és itt helyenként zápor egy-egy gyenge zivatar is előfordulhat. Észak-észak-nyugat felé haladva egyre kevesebb lesz a felhő, egyre több a napsütés. Az észak-keleti szél több helyen megerősödik, hajnalban 6-14, a délutáni órákban 20-24 fokot mutathatnak a hőmérők. Híreinket hallották. Thank you.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Eljött a tél, utána a tavasz, és én, nagy megkönnyebbülésemre, voltak éppen színét sem láttam Mrs. Dalbynak. Nyár közepén egy piaci napon jött el a rendelőbe. Már indultam ajtót nyitni, de Siegfried megelőzött. Igen nagyra becsülte azt a vendégszeretetet, amiben a farmokon részesültünk, és épp annyiszor csemegézett Mrs. Dalby tálcájáról, mint én. Ezen felül mélységesen csodálta őt azért, amit gyerekei érdekében a farm fenntartásáért folytatott, és így valahányszor Mrs. Dalby megjelent a Skeldale House-ban, úgy fogadta, mint egy királyi fenséget. Mindig kifogástalan modora ilyenkor olyanná vált, mint egy spanyol grandé. Figyeltem, ahogy tágra nyitja az ajtót, és kisiet a felső lépcsőfokig. Na hát, Mrs. Dalby, örülök, hogy látom. Kérem, hogy jöjjön be! Kinyújtotta karját a ház felé. Az apró asszony méltóság teljesen, mint mindig, fejet hajtott, mosolygott és elment mellette. Siegfried pedig sietve mellé lépett. Míg bejutottak az ajtón, kérdések pergő tüzébe fogta. És hogy van William és Dennis, a kis Michael? Jó, nagyon jó, pompás! A nappali ajtajánál ugyanolyan szertartásos ajtónyitásra és udvariassági gesztusokra került sor, amikor már bejutottunk, a karosszékek rettentő húzkodása következett. Siegfried ide-oda rakosgatta őket, hogy Mrs. Dalby biztosan kényelemben és a megfelelő helyen üljön. Aztán kivágtatott a konyhába, hogy valami kínálnivalót kerítsen, és amikor Mrs. Hall megjelent a tálcával, olyan aggodalmas tekintettel pásztázta végig, mint aki fél, hogy nem éri el Mrs. Dalby színvonalát. Aztán láthatólag megnyugodva teát öntött, egy-két pillanatig még gondoskodóan téblábolt, aztán leült Mrs. Dalbyval szemben az odaadó figyelem megtestesüléseként. Az apró asszony megköszönte, és kortyintott a teájából. Mr. Farnon, néhány fiatal jószágom miatt jöttem. Kiengedtem a tavasszal 35-öt, és jó kondícióban voltak, de most hirtelen kezdenek leromlani. Mindegyik. A szívem hatalmasat dobbant, és valami látszódhatott az arcomon is, mert rám mosolygott. Ne aggódjon, Mr. Elliot, nem légcsőhurut. Egy se köhög, de egyre soványabbak és csúnya hasmenésük van.
Azt hiszem, tudom, mi lehet, mondta Siegfried, és előrehajolt, hogy a Mrs. Hall zappe és üteményével megrakott állat odatolja Mrs. Dalby elé. Összeszedtek egy pár férget, nem tüdőférek, hanem a gyomorban és a belegben élőt. Egy jó adag orvosság is valószínűleg kipucolja őket.
Mrs. Dalby bólintott és kivett egy süteményt. Igen, Charlie is ezt gondolta, és beadtunk egy adagot mindegyiknek, de nem igen segített. A helyzet semmit sem változott.
Furcsa. Siegfried az állát dörzsölgette. Ne felejtsen, néha meg kell ismételni, de azért valamennyi javulásnak mutatkozni kellett volna. Jobb lesz talán, ha megnézzük őket.
Én is ezt szeretném, mondta Mrs. Dalby. Akkor megnyugodnék.
Siegfried kinyitotta az előjegyzési naplót. Helyes, és minél hamarabb, annál jobb. Holnap reggel megfelel?
Pompás.
Gyorsan bejegyezte, és felnézett. Egyébként én ma este egy heti szabadságra megyek, így hát Mr. Harriet megy majd.
Nagyon jó lesz,
felelte Mrs. Dalby felén fordulva, és az aggály vagy kétség legkisebb jelenélkül rám mosolygott. Ha azt gondolta, ez az az ember, akinek szeme láttára a fiatal jószágjaimnak csak nem a fele elpusztult tavaly, ezt egyáltalán nem mutatta. Sőt, mikor végül megitte a teáját és elment, újra mosolygott és integetett, mint aki alig várja, hogy újra lásson. És mikor másnap a legelőn mentem Mrs. Dalbyval, olyan volt, mintha visszaforgattuk volna az órát egy évvel, csak éppen az ellenkező irányba tartottunk. Nem a ház alatti mocsaras területre, hanem fel a köves legelőkre, amelyek kőfalaikkal körülvéve szabálytalan saktáblaként kapaszkodtak a domb alsóbb lejtőire. A hasonlóság megmaradt akkor is, amikor az állatok közelébe értünk. Ezek a fiatal jószágok, borzderesek, vörösek, vörös tarkák, csak nem pontos másai voltak a múlt évi eresztésnek. Bozontos kis állatok, búrjúnál alig nagyobbak, ott álltak vékony, csámpás lábukon, és apatikusan néztek bennünket, amikor felértünk az emelkedőn. És bár tüneteik teljesen mások voltak, mint az előző társaságé, egyet biztosan tudhattam. Nagyon betegek. Néztem őket, és láttam, hogy a sötét, vizes hasmenés úgy folyik belőlük, hogy fel sem emelik a farkukat, mintha képtelenek volnának valamennyire is visszafogni. És mindegyik kétségbeejtően sovány volt. A bőr megfeszült a kiálló medencecsonton és a kilátszó bordák során. Ezúttal nem hanyagoltam el őket, mondta Mrs. Dalby. Tudom, hogy borzasztóan néznek ki, de ez az egész néhány nap alatt történt.
Igen, értem.
Szemem kétségbe esetten keresgélt a kis állatok között valamilyen útbaigazító jelet. Láttam már paraziták okozta leromlást, de ilyet még soha. Sok marhát tartottak ezeken a legelőkön az utóbbi egy-két évben? Kérdeztem. Egy pillanatig gondolkodott. Nem hinném. Billy néha idehozta legelni a fejős teheneket, de ennyi az egész.
Akkor a fű alig, ha lehet, bélférgekkel fertőzött.
Amúgy sem erre mutattak a jelek.
Olyan volt, mint a John Accor, de hogy kaphat 35 fiatal állat John Accort egyszerre? Szalmonella? Kókcidiózis? Talán valami mérgezés. Ebben az időszakban szoktak a marhák különös növényeket enni. Lassan körbejártam a legelőt, de semmi szokatlant nem láttam. Még a fűnek is kellett ennyi idő, hogy kinőjön ezeken a szélfutta domboldalakon, és nem sokféle más növény mutatkozott. Páfrányt láttam feljebb a hegyen, de idelent nem. Billy már évekkel ezelőtt kiirtotta volna.
Mrs. Dalby, mondtam, azt hiszem jobb volna, ha adna ezeknek az üszőbordjaknak még egy adag féreghajtót a biztonság kedvéért. Én meg addig mintát viszek a trágyából a laboratóriumba. Hoztam néhány steril üveget a kocsiból, és gondosan körüljártam a legelőt, annyifélét kanalazva össze az ürüléktócsákból, amennyit csak lehetett. Magam vittem a laboratóriumba, és megkértem, hogy telefonálják meg az eredményt. 24 órán belül felhívtak. Minden negatív volt. Ellenálltam a késztetésnek, hogy azonnal kirohanjak a farmra, nem tudtam, mit tehetnék, és nem volna hízelgő rám nézve, ha ott állnék bámészen a jószágok között, és vakarnám a fejemet. Jobb lesz, ha várok holnapig, hát ha a második adag féreghajtó segít. Bár nem volt semmi oka, hogy segítsen, mert a minták nem mutattak kóros mennyiségű bélférget. Ilyen esetekben mindig abban reménykedtem, hogy megszáll az ihlet. Miközben ide-oda vezetek, vagy éppenséggel, mikor egy másik állatot vizsgálok, de ez alkalommal, amikor kimásztam a kocsiból a Prospect House mellett, semmilyen ötletem nem támadt. A fiatal jószágok némileg rosszabb állapotban voltak. Elhatároztam, hogy ha nem jut eszembe más, a legbetegebbnek vitamininjekciót fogok adni, leginkább azért, hogy csináljak valamit. Így aztán még Charlie tartotta a fejüket, beleszúrtam a tűt 10 kis jószág feszes bőrébe, és ugyanakkor igyekeztem megfeledkezni a teljes hiába valóság érzetéről. Nem kellett behajtanunk őket, hagyták magukat megfogni a nyílt mezőn, és ez már magában is rossz jel volt. Értesítsen majd, Mrs. Dalby, mondtam rekedten, mikor visszaültem a kocsiba. Ha az injekció használ, beadom mindek. Igyekeztem bizakodóan integetni, és elindultam. Olyan rossz érzéseim voltak, hogy valósággal eltompultam tőlük, s a következő pár napban az eszem, mintha visszariadt volna a Dalby üszők gondolatától. Mintha attól, hogy nem gondolok rájuk, el is tűnnének. De Mrs. Dalby telefonhívása eszembe juttatta, hogy nagyon is itt vannak. Sajnos a marhák nincsenek jól, Mr. Herriot. A hangja feszült volt. Belefintorogtam a kagylóba. És azok, amelyek injekciót kaptak? Ugyanúgy vannak, mint a többi. Szembe kellett néznem a valósággal, azonnal kimentem a Prospect House-hoz, de a hideg üresség érzése, az, hogy semmit sem tudok javasolni, nyomorúságossá tette az utat. Nem volt bennem elegendő bátorság, hogy bemenjek a házba és szembe találkozzam Mrs. Dalbyval. Ehelyett egyenesen felrohantam a földeken át oda, ahol a fiatal jószágokat tartották. Amikor már ott járkáltam közöttük és közelről vizsgálgattam őket, a szorongás, amit útközben éreztem, jelentéktelenné vált a riadt iszonyattól, ami itt elkapott. Itt ismét a közeli katasztrófa fenyegetett. A nagy második csapás, ami egyszer és mindenkorra kiütni a Dalby családot, már kezdett kibontakozni. Ezek az állatok el fognak pusztulni. Nem csak a fele csorda, mint a múlt évben, hanem valamennyi. Mert a tünetekben alig mutatkozott különbség. Egyet se láttam, amely leküzdötte volna a betegséget. De milyen betegséget? Szent Isten, hiszen én állatorvos vagyok. Lehet, hogy nem nagy tapasztalatú, de kezdő sem immár. Kellene valamilyen sejtelmemnek lennie, miért csorvadozik egy egész csordányi fiatal állat a szemem előtt a dögtemető felé. Láttam, hogy Mrs. Dalby jön felfelé a földeken, mellette a kis William a maga kemény, karlengető járásával, a nyomukban Charlie. Mi a fenét mondok majd neki? Könnyed nevetéssel vállat vonok, és azt mondom, hogy egyetlen árva gondolat sincs a fejemben? És a legjobb volna, ha mindjárt Mallockot megkérnék, hogy lőjék le az egész társaságot, kutya eledelnek? Nem maradna a jövő évi tovább tenyésztésre marhájuk, de mit számítana ez, hiszen úgyis fel kellene adniuk a farmerkedést. A beteg jószágok között botorkálva sorra szemügyre vettem őket, s majdnem fulladoztam, amikor a lehorgadt, beesett szemű fejeket, a sovány kis testeket, annak a halálos váladéknak az örögös csepegését néztem. Különös mozdulatlanság szállta meg az egész csapatot. Valószínűleg azért, mert gyengék voltak járkálni. Amíg figyeltem őket, az egyik tett néhány lépést. Megtántorodott, és csak nem elesett. Charlie éppen kitárta a legelő kapuját, vagy 100 méterre tőlem. Visszafordultam, és rámeredtem a legközelebbi állatra, csak nem könyörögve neki, hogy mondja meg, mi a baja, hol fáj, hol kezdődött ez az egész. De nem kaptam választ. Az üsző a legkisebbek egyike, csak borjú nagyságú, sötétvörös fejű, semmi nemű érdeklődést nem mutatott, csak nézett rám kíváncsiság nélkül a szemüvegén át. Mi ez? Mire gondoltam, szemüvegekre? Összezavarodott az eszem. De igen, bizisten, szemüvege van. Világosabb szőrgyűrű mindkét szeme körül. És annak a másiknak ott, annak is. Uaj, Istennek hálát, most már tudom, végre tudom! Mrs. Darby kissé lihegve elérkezett hozzám. Jó reggelt, Mr. Elliot. Igyekezett mosolyogni. Hát, mi a véleménye? Gondterhelten végignézte a jószágokat. Ó, jó reggelt, Mrs. Darby! Feleltem harsányan, legyőzve a vágyat, hogy magasba ugorjak, és nevessek, kiabáljak, esetleg néhány cigánykereket hányjak. Igen, igen, megnéztem őket, és most már eléggé világos, hogy mi a bajuk. Igazán? Hát mi? Részhiány! Mondtam könnyedén, mintha ezt fontolgattam volna már kezdettől fogva. Mutatja a szőr pigment hiánya, kiváltképp a szemek körül, sőt, ha az ember jól megnézi őket, láthatja, hogy a legtöbbjük a szokásosnál világosabb színű. Könnyedén intettem nagyjából az üszők felé. Charlie bólintott. Bizisten igazsága van, olyan faramuci színük lett! Gyógyítható? Tette fel Mrs. Darby az elkerülhetetlen kérdést. Ó, igen! Most mindjárt visszamegyek a rendelőbe, készítek egy részkeveréket, és beadjuk nekik. Ezt két hetenként meg kell ismételni, amíg legelnek. Ez bizony egy kis feszültséget jelent, de nincs más megoldás. Meg tudják csinálni?
Hát már hogy ne tudnánk,
mondta Charlie.
Már hogy ne tudnánk,
visszhangozta a kis William, kidüllesztve a mellét, és hegykén ide-oda járkálva, mintha már is meg akarná fogni az állatokat. A kezelésnek látványos eredménye lett. Nem állt rendelkezésemre a modern, tartós hatású rézinjekció, de a rézszulfát oldat, amit a rendelő csapjánál, a Skeldale házban összekotyvasztottam, varázsszerként hatott. Néhány héten belül azok az üszők elevenen is kitelve szögdécseltek a domboldal legelőin. Egy sem pusztult el. Egy sem sorvadozott tovább. Mintha az egész meg sem történt volna, mintha a végzett kezesem lebegett volna nem csak a barmok, hanem a kis emberi család felett is. Hajszálom múlott, és amint tudatára ébredtem, csak kurta szünet következett. Az apró asszonyra még hosszú küzdelem várt. Mindig mindenféle változástól írtózom, de a kedvemre van 20 évet előreugrani, és szemügyre venni egy reggelt a Prospect House-ban. Ott ültem ugyanannál a kis asztalnál, és vettem egy vajas pogácsát ugyanarról a tálcáról, és töprengtem, hogy utána egy széles mézes tegyek-e, vagy egy lekváros táskát. Billy még mindig a kandalló párkányról mosolygott ránk, és Mrs. Darby, kezét összekulcsolva maga előtt, engem nézett, fejét kissé félrehajtva, és ugyanaz a régi félmosoly hajlította meg az ajkát. Az évek nem sokat változtattak rajta. Haja őszbe vegyült, de a kis, vörös, cserzett arc és a fényes szem ugyanolyan volt, mint mindig. Kortyolgattam a teámat, és néztem, amint William elnyúlik hatalmas testével az apja székében, és apja mosolyával mosolyog rám. William lehetett vagy 100 kiló, és épp az imént figyelhettem meg munka közben, amikor egy teljesen kifejlett tinó hátsó lábát fogta, míg én megvizsgáltam. Az állat megpróbált párszor kirúgni, de képén világosan láthatóvá vált a kedveszegettség, ahogy William hatalmas keze erőfeszítés nélkül markolta a csügyét, és széles vállának sarka belenyomódott az állat hasába. Nem számíthattam arra, hogy William ilyen lesz, sem Dennis és Michael, akik most dübörögtek be a konyhában nehéz bakancsban, és oda mentek a mosogatóhoz kezet mosni. Ők is 180 centi magasak voltak, vállasak, örökölték apjuk hanyagul csoszogó járását, de meg sem közelítették William hatalmas súlyát. Apró anyjuk felnézett rájuk, aztán a kandalló párkányon álló képre. Ma lett volna a 30. házassági évfordulónk, mondta csengő hangon. Meglepve néztem rá. Sose beszélt ilyesmiről, s nem tudtam, mit feleljek. Igazából nem mondhatnám, hogy gratulálok, amikor azokból az évekből 20-at egyedül töltött el. Sohasem beszélt hosszú küzdelméről, pedig győzött. Megvette a szomszéd farmot lejjebb a völgység felé, mikor Mr. Mason öregségére feladta. Jó farm volt, jobb földekkel, mint ez. És William esküvője óta ott lakott, és a két farmot egyként kezelték. A dolgok jól mentek, három tapasztalt állattenyésztő fia mellett már nem kellett külső segítséget igénybe vennie, csak az öreg Charlie szöszmötölt ilyen-olyan munkákkal. Igen, 30 év, mondta Mrs. Dalby, és tekintetét lassan körbejáratta a szobán, mintha most látna először. Aztán visszafordult, és komoly arccal fölém hajolt. Mr. Heriot, mondta, és én biztosra vettem, hogy végre ezen a különleges napon valamit mondani fog a küzdelmes évekről, a gonddal és könnyel teli éjszakáról, a keserves robotról. Kezét egy pillanatra könnyedén a vállamra tette, és a szemembe nézett. Mr. Heriot, biztos, hogy így szereti a teát? Egyik feladatunk volt Helennel, hogy berendezzük az egyszobakonyhánkat. A berendezni szót a legspártaibb értelmében használom. Nem voltak magasztosan fényűző elképzeléseink végtére is, ez csak ideglenes otthonunk volt, s amúgy sem szórhattuk a pénzt. Házasságkötésünkkor Helennek egy szerény aranyórát vettem ajándékba, és ez oly mértékben kimerítette a tőkémet, hogy a házasságunk kezdetén bankszámlámon 25 silingnyi vagyon mutatkozott. Igaz, most már társa voltam Siegfriednek, de ha az ember a semmiből indul, soká tart, míg a feje a víz fölé kerül. De alapvető dolgokra, asztalra, székre, evőeszközökre, edényre, egy-egy pokrócra és szőnyegre szükségünk volt, és úgy döntöttünk Helennel, hogy a legészszerűbb ezeket házi árveréseken felcsípni. Mivel szüntelenül jártam a körzetet, nekem módonban állt részt venni ezeken az eseményeken, így a legszükségesebbek beszerzésének kötelessége rám bízatott. De néhány héten belül kiderült, hogy e munkámban csődöt mondtam. Rá kellett jönnöm, hogy ehhez én vak vagyok. Elmentem egy árverésre, és hazajöttem két rész gyertyatartóval és egy kitömött bagollyal. Más alkalommal beszereztem egy díszes tintatartót, tetején fém kutyaszoborral, valamint egy fényezett faládikát számtalan elbűvölő kis fiókkal és rekesszel, ahol homeopata recepteket tarthatott az ember. Hosszan folytathatnám, mi mindent vettem, de csak nem mind haszontalanság volt. Helen nagyon kedvesen tűrte. Jim, mondta egy nap, amikor büszkén mutattam neki a palackba rejtett, teljes vitorlázatával ékes hajót, amelyet szerencsésen sikerült megvennem. Nagyon csinos, de nem hinném, hogy e pillanatban nagy szükségünk volna rá. Nagy csalódás lehettem szegény lánynak, s a helyi kikiáltóknak is, akik az árveréseket vezették. Ezek az urak, ha megláttak a tömeg háta mögött téblábolni, láthatóan felvidultak. Ők a legtöbb vidéki emberrel egyetemben úgy vélték, hogy minden állatorvos gazdag, és én a drágább holmik valamelyikére fogok árverezni. Ha egy szép zongorára került sor, a fejek felett várakozó mosolyjal engem néztek, és szemlátomást csalódtak, mikor végül is egy törött üvegű barométerrel vagy egy kesztyűszárítóval távoztam. A kudarc érzete kezdett eláradni bennem, és amikor egyszer mintát vittem a Leeds-i laboratóriumba, úgy láttam, itt a lehetőség, hogy vezekeljek. Helen, mondtam, van egy nagy árverési csarnok a városközpontban. Szakítok magamnak egy órát, és oda megyek. Biztos látok olyasmit, amire szükségünk van. Az nagyon jó lesz, felelte a feleségem. Remek ötlet. Ott van miből válogatni. Ezeken a kis falusi árveréseken nem sok mindent találhattál. Helen mindig jóságos volt. Miután végeztem a dolgommal a laboratóriumban, megkérdeztem, hogy hol van az árverési csarnok. Adja itt a kocsiját, tanácsolta egy helybéli. A fő utcán nem talál parkolóhelyet, innen meg a villamos egyenest az ajtóig viszi. Örültem, hogy hallgattam rá, mert mikor odaértem, a forgalom csak úgy özöllött mindkét irányba. Az árverési csarnok egy rendkívül hosszú, sima kőlépcsősor végén volt az épület legfelső emeletén. Mikor felértem, kissé zihálva, mindjárt éreztem, hogy jó helyre jöttem. Van ebben a hatalmas bútorral, tűzhelyjel, gramofonnal, szőnyeggel teli helyiségben minden, amire az embernek otthon szüksége lehet. Sokáig lenyűgözve járkáltam ide-oda, aztán figyelmemet két magas könyvoszlop vonta magára. Közvetlenül az árverés vezető közelében. Egyiket felvettem. A világföldrajz volt. Sose láttam még ilyen szép könyveket. Akkorák voltak, mint az enciklopédiák. Vastag, domborműves, aranybetűskötésben. Az oldaluk is aranyszegélyes volt, s a papírjuk gyönyörűségesen sima. Teljesen elbűvölve forgattam a lapokat, csodáltam a csinos illusztrációkat, a színes képeket, amelyeket átlátszó fedőlap védett. Nem kétséges, kissé régi módiak voltak, és amikor elől megnéztem, láttam, hogy 1858-ban nyomtatták őket, de szépségesek voltak. Visszatekintve úgy érzem, hogy a sors keze avatkozott be, mert amikor éppen vonakodva elfordultam, meghallottam a kikiáltó hangját. Itt van, kérem, egy szép könyvsorozat! Világföldrajz 24 kötetben, tessék megtekinteni, ilyen könyvek nincsenek manapság, ki hajlandó ajánlatot tenni? Egyetértettem vele, különlegességek voltak. Sok fontot érhettek. Körülnéztem, de senki sem szólt egy szót sem. Tessék, hölgyeim és uraim, valaki bizonyára örömmel kiegészíti a csodálatos könyvekkel a könyvtárát. Hallottam valamit? Mondott valaki valamit? Megint csönd, aztán megszólalt egy piszkos esőkabátot viselő, kopottas külsejű férfi. Fél korona, mondta morhózusan. Körülnéztem, arra számítva, hogy kirobbanó nevetés jutalmazza a bemondást, de senki nem mulatott rajta. Még a kikiáltó sem látszott meglepetnek. Fél korona először? Körülnézett és felemelte a kalapácsát. Nagy szívdobbanással ráébredtem, hogy el fogja adni. Hallottam a magam kisé elfulladt hangját. Három shilling. Három shilling először a 24 kötetes világföldrajzért. Senki többet? Lecsapott a kalapács. Az úr megvette? Az enyém volt. Nem tudtam elhinni, hogy ilyen szerencsés vagyok. Ez minden alkalmi vételek legalkalmabb bika. Kifizettem a három shillinget, és közben egy ember durva madzaggal körülkötözte mindegyik könyvoszlopot. Ujjongásom először akkor szakadt meg, mikor megpróbáltam felemelni zsákmányomat. A könyv súlyos tárgy, és ezek testes példányok voltak, és 24 volt belőlük. Egyik kezemet az egyik, másikat a másik madzag alá csúsztattam, és emeltem, mint a súlyemelők. Kidülledő szemmel, homlokomon kidagadó erekkel sikerült elmozdítanom őket a padlóról, s remegve tántorogni kezdtem a kijárat felé. Az egyik madzag a felső lépcsőnél szakadt el, és 12 kötetem vízesésként zúgott le a sima kövön. Az első pillanat vakrémülete után úgy döntöttem, hogy legjobb, ha az érintetlen csomagot leviszem a földszintre, és visszajövök a többiért. Így is tettem, de beletellett némi időbe, s folyt rólam az izzadság, mire újra összekötöttem őket, és megálltam a járda szegénél, hogy átvágjak az úttestem. A másik madzag éppen a villamos sínek között szakadt el, mikor merev lábbal át akartam rohanni a forgalom egy kis szünetében. Az örökké valóságig mászkáltam négy kézláb az úttest közepén, miközben autók dudáltak, villamosok csengettek, és az érdeklődők tömege figyelt a járdáról. Éppen sikerült a megszokott köteteket egy oszlopba kiegyensúlyozni, és kezdtem újra kötözni a madzagot, mikor a másik csomag tört ki a kötelékeiből, és könnyedén végig csúszott a vassineken. És amikor ezeket szedtem össze, észrevettem, hogy egy hatalmas rendőr, akit a lárma és a járművek hosszú sora odavonzott, kimért lépésekkel közeledik irányomban. Megzavarodott eszemmel már láttam magam életemben először a törvénykezén. Megbüntethetnek többféle vétségért, rendzavarásért, a forgalom akadályozásáért, csak hogy kettőt említsek, de észrevettem, hogy a rendőr nagyon lassan közeledik, és helyesen vagy tévesen úgy éreztem, ha egy rendőr így lépked az ember felé, akkor rendes ember, és módot ad arra, hogy elmeneküljünk. Kihasználtam az alkalmat. Még jó pár méterre volt, amikor újra összeraktam a két tornyomat. Bedugtam a kezem a madzag alá, átbotorkáltam a túlsó járdára, és eltűntem a tömegben.
Elhangzott James Herriot, az Állatorvos is ember című írásának hetedik része, felolvasta Hevér Gábor. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Kapcsolj rá! zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj Rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
He brought me all his love for me, all his love. A slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died.
Dicsérjük Istent, aki végtelen, őre hajol sölem el.
Szeret az Úr, zengje föld és az ég, dicséri Istent, aki féli ő. Itt van az ország, ami vágni rám, eljött a szabadulás.
Dicsérjük együtt az egek urát, hiszen ha hívjuk, ő hallja imád.
Megszabadít, hogyha kérjük őt, Isten a védelmező.
Szeret az Úr, zengje föld és az ég, dicséri Isten, aki féli őt. Itt van az ország, ami vágy mi rám, eljött a szabadulás. Istenre nézünk is fényebetől, még el az ének is szőjön elég. Aki csak hívja az Úr nevét, megérzi szeretetét. Szeret az Úr, zengje föld és az ég, dicséri Istent, aki féli őt. Itt van az ország, ami vágy mi rám, eljött a szabadulás.
Gyere, jöjj velünk, kisgyermekként jött közénk. A keresztfán vére ömlött bátyágunknak véreként.
Most az oltár Golgotáján újra itt a drága vér.
Áldozott az Isten bárány, Krisztus teste a kenyér. Krisztus kenyés bor színében hús irány a földbe lett. Forrasz öntjé
ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő.